Jövőnk világa. Egy technológia alapú világrend születése, avagy megmutatjuk, milyen lehet a világ 2030-ban. A stúdióban a digitális szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Továbbra is jó rádiózást önöknek. Ez a Jövőnk világa, Rasztovics Dávid van itt a stúdióban, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója. Megdicsértem a dresszedet is, mert alul fölül vagy a póló, az mind Digitális Turizmus ZRT, nagyon jól néz ki. Leirigyeltem rólad. 25 leggyorsabban növekvő startup 22-ben. Belekaptunk ebbe, mert azt hittük, hogy végig tudjuk nyomni, ugye, egy adásba, de hát nem. Úgyhogy most azt mondtad, hogy fordítsunk, menjünk visszafele, csak a legérdekesebbeket
magyarázzuk. Köszöntöm én is a hallgatók. Köszönöm szépen a dicséretet. Úgy gondoltam, hogy egy amerikai mintára és példára építve kezdjük el a céges brandinget, hogy a munkavállalók és munkatársak azonosulni tudjanak a szemléletünkkel. De amúgy érdekes, mert tényleg van csapat összetartó ereje, pont úgy, mint a sportban.
A koncerteken.
Pontosan, tehát ez szerintem egy fontos történet. Az biztos, hogy akikről beszélgettünk itt, ugye a 25 leggyorsabban növekvő startupnál, ahol 300, 500, 800, 1500 alkalmazott van egy pár éve indult cégnek, ott valószínűleg másképp csinálják, alapvetően a csapatépítés, de biztos, hogy van nekik is valami. Biztos van, meg kitűzőjük, meg kávéfőzős matricáik, meg minden egyéb. De amivel ma készültem, ugye említetted, hogy egy adásba szerettük volna ezt megcsinálni, hát ez nem sikerült, kettőben sem sikerült, és azt gondolom, hogy öt adásra nincs időnk, viszont ebbe a 25-ös felsorolásba találtam még négy olyan céget, ami tényleg érdekes dolgokkal foglalkozik, meg hoztam egy kis startup kitekintést, kifejezetten arra vonatkozóan, hogy bizonyos országoknál hány darab startup működik, ott hány ember dolgozik a startupokon belül, és hogy mekkora maga a vállalati értékük a legértékesebb startupjaiknak.
Tehát, igen, az egyik adásból csak mondom, hallgatónak említetted is, hogy érdemes a 25-ös gyűjtésbe is, ugye a legjobbak, legerősebbekbe is, nagyon sok a Kalifornia, ugye ezt mondtad.
Így van, hát ugye Amerika és Balti a Szilícium völgy, ez egy nagyon erős pontja a világnak, de amit most hoztam, hogy egy picit közelebb legyen hozzánk, az Észtország, Izrael és Ausztria. Tehát ez egy tök jó összehasonlítás annak, hogy Magyarországon mondjuk mi történik.
Jövünk hazafele.
Pontosan jövünk hazafele, aztán majd megyünk vissza. Tehát akkor kezdeném is az elemzéssel, mert úgy gondolom, hogy ez keretbe fogja helyezni azokat a dolgokat, amiről beszélünk. Ugye Észtországnál három olyan adatot fogok elmondani, ami összefoglalja az egész piacnak a dinamikáit. Startupok száma millió főre vetítve, ez Észtországban 1107, Izraelben 652, Ausztriában pedig 247. Mm-hmm. Viszont ha tovább megyünk, hogy az unikornisok száma millió főre vetítve, hogy az unikornis az 1 milliárd dollárnál nagyobb értékű startupot jelenti, az Észtországban 7,52, Izraelben 8,6, míg Ausztriában 0,7. És hogyha ezt egy picit végig gondoljuk, hogy Izrael és Észtország mekkora lakossággal rendelkezik, mekkora lélekszámmal rendelkezik, és mekkora területen fekszik, ez egy óriási eredmény, és akkor most
jó a szórás.
Jó a szórás, és akkor most jön az értékük, unikornisok vállalati értéke, 36,5 milliárd dollár Észtországban, Izraelben 194 milliárd dollár, míg Ausztriában 7,5. Hogyha ezeket így kicsit átgondoljuk, akkor rájövünk arra, hogy maga talán, és ez egy szubjektív félemény, maga a startup ökoszisztéma, a startup kultúra és az, hogy melyik országra mondjuk azt, hogy startup nagyhatalom, az valószínűleg nem a lélekszámtól függ, és nem a földrajzi elhelyezkedésétől, vagy földrajzi kiterjedésétől, hanem azoktól az elvrendszerektől és azoktól a fejlesztés politikai vagy éppen piaci döntéstől, edukációtól, szabályozástól, amit az utóbbi 5-10-15-20 évben meghoztak akár kormányzati szinten, akár piaci szinten az ottani döntéshozók vagy szakmai vezetők.
Ez jó, mert Jövőnk világa műsor címe, ugye? Igen. És ezek a cégek azért a jelent, meg a leginkább a jövőt határozzák meg, ugye?
Igen, így van. Tehát, hogyha most megnézzük, hogy milyen iparági fókusszal rendelkeznek ezek a cége, például Izraelben hardware és IoT, ugye a dolgok internete, szoftver és adat, adathalmaz, adatvagyonépítés, adatelemzés, marketing és sales, tehát olyan platformok létrehozása, ami quick win, tehát gyors megoldás, gyors sikert tudnak hozni egy pici cégnek. Nagyon egyszerű, én is pont lesz is szó az Adalóról. Az Adaló egy olyan startup, ami applikáció fejlesztéssel foglalkozik, de olyan applikáció fejlesztéssel, amiről beszéltünk az előadásban egy másik cégnél. Ugye vannak platformok, ahol össze tudjuk rakni a weboldalunkat, ilyen a Wix. Tehát egy rövid kis online edukáció után át tudjuk kezdeni így a dobozokat rakosgatni egymás mellé, és a végén kijön belőle valami. Hogyha többet foglalkozunk az, hogy edukáljuk magunkat, akkor valószínűleg egyre szebb dolgokat tudunk csinálni, de a lényeg az, hogy nem kell programozót bevonnunk, és nincsenek benne kódok, semmilyennel nem kell foglalkozunk. Mi egyszerűen vizuálisan és tartalom oldalon és funkcionalitás oldalon pakoljuk össze magát a platformot. Na, az Adaló az pont ilyen, csak applikációra. Hamarosan egy turizmus világadásban fogok a következő már futó projektünkről céges szinten beszélni. Na, oda például ki fogjuk próbálni az Adalónak ezt a felületét, mert én abban hiszek, hogy nem biztos, hogy túl kell bonyolítani a dolgokat.
És rakd össze te magad, ez pont olyan, mint akkor megveszed a csempét, a fogázóanyagot, és akkor fölmész az oldalukra, már annak a gyártónak, és akkor szépen nekiállsz, és megcsinálsz, lefested a
szabát. És nem biztos, hogy rosszabbul tudod megcsinálni, igen, mint igen. Az a szakember, akit most le tudsz akasztani. Akit
tudsz majd leginni.
Igen, és valószínűleg igen. Még 3 hónappal ezelőtt vagy felszolgáló volt, vagy recepciós, most elnézést, tehát most egy iparági fókuszból kicsit kitérve, nagyon elszomorult, hogy
csináld magad
történet. Picit visszamenve, ugye Izraelben ilyen jellegű iparági fókusszal jöttek létre ezek a cégek. Észországban fintek, energetika, egészségügy teljesen más, tehát összehasonlítjuk a kettőt, teljesen más. Ausztriában pedig szoftver és adatközlekedés, fintek. Tehát, ha megnézzük, hogy Észország és Izrael, most direkt nem beszélünk az USA-ról, Észország és Izrael teljesen elkülönül az, hogy mivel foglalkoznak, milyen fókusszal jönnek létre. Valószínűleg ez nem véletlen. Tehát azok a startup központok vagy vállalkozási inkubációs központok, accelerátor központok adott szektorra
meghatározzák a tematikát.
Pontosan.
Igen. Mert ugye a problémák meg az újdonságok azok az egész világon ugyanazok, akár egészségügy, ugye itt volt a Covid, pontosan. Vagy ott van a fintech, tehát ezek adottak. De hogy mégis mit mazsoláznak ki, az attól függ, hogy ott mit gerjesztenek.
Meg a portfólióban, amiben fektetsz be, meg milyen igen. Cégeket fejlesztesz. Tehát nálunk is egy nagyon egyszerű példa, kisvállalkozás vagyunk, kisvállalkozásnál az, hogy a portfóliónkat úgy bővítjük, hogy a divízióinknak a szektorspecifikus tudását próbáljuk kiegészíteni további halmazokkal, tudáshalmazokkal, és azt építjük hozzá. Nem kezdünk el egy teljesen más területtel foglalkozni, hanem hogyha már vannak olyan megrendeléseink, ahol kell interaktív térkép, applikáció.
Tehát nem egy másik sziget,
pontosan,
hanem legyen összekötött.
A grafikus és az art director mellé igenis kell UX-UI fejlesztő, igenis kell már mellé egy programozó, igenis kell egy applikáció fejlesztő, és szépen megyünk tovább és tovább és tovább, mindaddig, ameddig elérünk oda, hogy házon belül tudjuk lefedni ezt a portfóliót, már megrendelés portfóliót. Na, ugyanígy van általánosságban az ilyen jól működő inkubátorházaknál, hogy van egy olyan szektorspecifikus fókuszuk, amit kiegészítenek házon belül olyan portfólió elemekkel, amik idővel vagy az egyik tudja a másikat felvásárolni, vagy beolvadni belé, így növelve a cégértéket, és ugye magát a munkaerő igényt csökkentve, a kiadásokat csökkentve, nem mindegy, hogy egy cégnek bérled azt az irodaházat, vagy 10 cégnek bérled, és a többi a cégek közötti ugye profit tömeg teljesen más, mint hogyha piacról vennél igénybe egy alvállalkozót, tehát házon belül ez megint egy teljesen más metodika. Úgyhogy én azt gondolom, hogy maga a dinamizmusa a startup fejlődésnek az nagyon nagyban köszönhető annak, hogy pontosan szektoron belül milyen kérdésekre kell választ adnunk, és ezek a cégek, amiket ugye vizsgáltunk, nagyon sok olyan COVID általi következményre adnak választ, vagy, most mondok egy tök jó példát, a Misfits Market, ez a listán a 25.
Zöldséges.
New Yorkból, New Jerseyből, és ez azért is egy érdekes terület, mert én volt szerencsém nagyon sok időt tölteni barátokkal, közeli barátokkal New Yorkon belül, tehát nem turistaként megtapasztalni, hanem félig meddig ottani lokál emberként, vagy lokál emberekkel. és hihetetlenül drága. De nem csak arra gondolok, hogy ott töltök egy hetet, az drága, hanem amikor elmész a közértbe, a zöldségek, a gyümölcsök hihetetlen magas áron vannak, és azért valljuk be őszintén, azért New Yorkban nem terem paradicsom meg eper a Central Parkba.
Tetőteraszokon sem?
Amúgy, hát dolgozok rajta, meg gondolkodok rajta, de hogy maga az élelmiszer ellátása egy ekkora metropolisznak, ugye iparági pletykák szerint ez egy 30-40 milliós közösség, ami ugye a Manhattan, Brooklyn, New Jersey, Queens és a vonzás körzetéből ugye felvesz ételt és erőforrást, és akkor még nem beszéltünk Long Islandről, meg a környező kisebb-nagyobb városokról, és arról, hogy Manhattanbe 10 millióval többen vannak napközben, mint éjszaka, ami szintén egy érdekes dolog, de a lényeg, hogy hihetetlen felvétele van a tápanyag és élelmiszer igénye van ezeknek az embereknek, és ugye a Misfits Market azt találta ki, hogy amit a zöldségesek nem adnak el, meg
visszadobnak.
Amit igen, meg visszadobnak, és tehát ami úgymond kálóba megy, Magyarországon a zöldségesek, nekem is volt zöldségesem.
Abból pálinka lesz.
Abból pálinka lesz, meg lecsó, meg egyéb dolgok, meg turmix. A lényeg, hogy 40%-kal olcsóban tudja adni a úgymond second hand zöldséget és gyümölcsöt feliratkozás alapon. Tehát egy hétre.
Pöttyös, csúnya, rovátkát,
egy hétre
görbe,
van egy subscription fee-jük, amivel befizetsz napi szinten egy adagra, és azért az adag érte megkapod 40%-kal olcsóban, hogy megvennéd a közértbe. Hihetetlenül jól működik, 1,8 milliárd dolláron értékelték őket, és már Series C-be vannak, ami ugye egy nagyon előre haladott fázis, és az 5 éves fejlődési mutatójuk az 4200%. Tehát 4200%-ot tudtak fejlődni, és 18-ban alapították őket. Tehát effektív az az 5 év, az nem is 5 év, hanem 2022 fele mínusz 2018, és jelenleg amit bevontak tőkét eddig, az majdnem 600 millió.
Tehát ez nem a pomázi zöldséges, ugye? Ma ott is van egy olyan polc, ahol már a megfáradt áru van, tehát ami már ugye... És
ugye szomorúan adják, néz az ki.
Az igen, de hogy azt majd nézd meg a recesszió környékén már most is, hogy ott sokkal több vevő tolong majd, mint ahogy tolongott
két hónapja. Meg az Aldiba, meg a Metróba direkt nézem a leértékelt áruknál. Okay. Tehát van egy túltermelés, és a túlfogyasztás változik folyamatosan. Tehát mindig marad egy bizonyos mennyi mennyiségű zöldséggyümölcs.
Ami még fogyasztható, de
ami
már nem
elsőre. Pontosan.
Egyébként nem értem, most az Unióban is nagyon dolgoznak azon, hogy ez a fogyaszthatóság, vagy nem tudom, hogy ez lekerüljön, mert csomó dolog még bőven-bőven fogyasztható lenne, de már a lejárati idő ott van, most teljesen mint, hogy melyik, de ezt muszáj feloldani valahogy, mert a pazarlás meg óriási.
Pontosan, biztos mindenkinek volt már ilyen élmény, oda ment a hűtőhöz, kivett valamit.
Három hete lejártó joghurtnak semmi baj nincs.
Elfelejtette, hogy ott volt, ránézett, és van benne rossz érzés, hogy most amúgy, hogyha nem ez lenne ráírva, akkor nem is gondolnék rá, hogy ne egyen.
Ez főleg a hölgyeknél van. Na jó, van még négy céged, az gyorsan sorold akkor.
Ja,
ez volt a piacos, és akkor ez
volt
amerikai.
A piacos. Így van, és akkor van egy Kína, Shenzhen, 2015-ben alapított cég, az a nevük, hogy Elego. Nagyon érdekes, mert az Elego az egy STEM diákoknak, tehát tudományterületekkel foglalkozó diákoknak nyújt olyan hardvereket, robotokat, szoftvereket és olyan eszközöket, amin ők az alapvető tudásukat, tehát az elementáris tudásukat tudják fejleszteni, tehát a hardware és szoftver kapcsolatot tudják vizsgálni. Most mondok egy példát, kapnak egy laptopot, kapnak hozzá egy bivaly erős processzort, kapnak egy
virtuális labort,
kapnak egy robotkubust, és nekik programot kell írni, tehát meg kell mozdítaniuk mondjuk annak a robotnak a kezét a számítógépen keresztül kódokkal. Ez adnak nekik természetesen tudást, tanfolyamot, minden egyebet, de a lényeg, hogy egy ilyen robot sok millió forint. Ők azt csinálják, hogy olyan robotokat gyártanak, meg olyan megoldásokat adnak, ami ezeknek a diákoknak elérhetővé válik. Tehát iskolán keresztül lehet igényelni, akár magánemberként
közös
is lehet igényelni.
Közös
felhasználásra. Igen, mert mondjuk, hogyha én egy fázisban ugye elvégeztem azt a
az tanulmányt, az
neked nem fog kellene. Az robot megy tovább ugyanaz a diákhoz, vagy ugyanolyan jellegű diákhoz, akinek szintén arra van szükség, hogy az első fázis.
Ez az újrahasznátos tanfolyam, csak egy picit már más.
Nagyon érdekes, folyamatos fejlődésben vannak, hogy exploding a státusuk, tehát még mindig kirobbanó a növekedés. Ő nekik az 5 éves fejlődési rátájuk, az 700%, tehát 7-szeresére tudták növelni a céget. Az egyik kedvencem a kutya elhízás ellen küzdő Farmer's Dog. Ők azzal foglalkoznak, hogy nagyon magas minőségű kutyakaját, kutyatápot gyártanak, amivel csökkenteni tudják a fejadagot a kutyáknál, és ugye úgy tudják optimalizálni, hogy bizonyos kutyatípusra szabva ne legyen túl fogyasztás abból a termékből, tehát ne hízzon el maga a kutya, vagy hogyha el van hízva, akkor úgy állítják be azt az étrendet.
Ott is vannak ilyen fitness guruk, ugye? Akkor ezek szerint csak el kell hitetni.
Kutya fitness, kutya jóga. Pont tegnap mondta a kedvesem, hogy létezik már kecske jóga, amikor a kecskét a hátadra teszik, és akkor úgy kell a feladatokat csinálni, hogy a kecske ne essen le. Mert ugye ő folyamatosan kitámasztna. Mindegy, nagyon érdekes dolgok vannak.
Ezt azért megnézném a fiatal hölgyeknél, ott rózsaszínben, kék ilyen dresszekben. A kecskének szaga van egyébként. Csak úgy mondom előre, mi ott valaki a kecske
lehet, joga. Lehet, hogy csak iparági pletyka, de rá lehet keresni a Google-ben. Mindjárt én is rá beütöm. Tök jó lenne, hogyha videóba menne az egész felvétel, akkor meg is tudnánk mutatni. Na, a Farmer's Dog szintén egy New York-i cég, tehát Amerika.
Ők is C-szériában.
Hát rengeteg kutya van. C-szériában vannak. Ugye maradjunk annyiban, hogy a kutyák azért termelnek egyéb jellegű dolgokat is, és mondjuk a Manhattanben ezt felszedni, elszállítani, a hulladék gazdálkodást ugye kezelni, nem mindegy az, hogy túletetjük a kutyánkat, és háromszor kell egy nap lemennie, vagy csak egyszer, mert éppen optimalizáljuk ezt a dolgot.
Ja, ugye feltartható fejlődésre is gondolsz, nem csak sok, a kutya
élet. Ennek nagyon sok aspektusa van. 14-ben alapították őket, 103 millió dollárt vontak be a C-körbe, és az utóbbi 5 évben 317%-ot nőttek, ami, hogyha egy sima kereskedelmi céget veszünk, az egy nagyon szép mutató. Ők nem technológiai cég, tehát látjuk azt, hogy a technológiai cégeknél milyen kimagasló fejlődési dinamika van. Általánosságban a klasszikus tevékenységet, klasszikusabb tevékenységet folytató cégeknél látható az, hogy kisebb ez a növekedés.
Ez egy réspiac, a kövérkutyák réspiac, ez egy szép nagy számú lehet.
És akkor itt az adaló, ami nekem most ebből a listából ugye a kedvencem, Missouri, St. Louisban alapították 2018-ban, ők 10 millió dollárt vontak be Series A-ból, és az 5 éves növekedésük 2000%. Ebből is látszik az, hogy képzeljük el azt, van egy turisztikai szolgáltató, hogy egy kicsit átmenjünk a másik kalapunkba, van egy turisztikai szolgáltató, és neki szüksége lenne egy applikációra, de az iparági standardek alapján egy applikáció mondjuk 3, 5, 8, 15 millió forintba kerül, attól függ, hogy milyen komplexitású, és ugye nincs elérhető szakember, majd x hónap múlva tudják megcsinálni, nincs hozzá szaktudásunk, nem tudjuk, hogy mennyibe kerül.
Hány szállodást mondtam már itt ebben a stúdióban, és azt, hogy akkor megkérdeztük, hogy van-e applikáció a szállodán, amikor bemész, és akkor azt odaadják neked, és onnantól, hát azért az sokba kerül, igen.
Hát sokba kerül, és szaktudást igényel. És ugye ez nem csak szaktudást igényel, kell hozzá akkor grafikus, UX, tehát ez egy komplex csapat kell, hozzá kell rá tartalom, szövegíró, szivacszövegíró, stb. És ugye itt meg tudod spórolni azt, hogy a legdrágább részt kiveszed, tehát több pénzed marad effektív arra, hogy a kreatív szövegeket jól írd meg, hogy szép fotós és videós tartalmat gyártsa rá. És effektív, hogyha van egy pici tehetséged ahhoz, hogy ilyen jellegű dolgokat használd, akkor vannak online akadémia van hozzá, ahol meg tudod tanulni, hogy bizonyos modulokat hogyan kell egymáshoz pakolni, milyen funkcionalitással.
Na jó, ezt akkor majd kipróbáljátok, majd utána.
Így van, erről majd egy mélyebb beszélgetést szerintem tudunk eszközölni. Én még egy olyan céget hoztam, ami kifejezetten nem innovatív, hanem egy klasszikus piacra szolgáltat. Az ő nevük Printify, a nevéből kiindulva nyomtatással foglalkoznak, ugye merchandising termékeknek a logózásával, a nyomtatásával. Egy olyan rendszert alakítottak ki, hogy ne kelljen egy nagy ügynökséghez beküldened az igényedet, és akkor ott kikalkulálják, és akkor visszaírnak, és visszaírsz, és akkor majd egyszer csak Kínából megérkezik a termék, hanem te egy online felületen keresztül on demand meg tudod csinálni, fel tudod rá te tenni, látod a dizájn.
Hát, hogy néz ki, hogy fog kinézni?
Interaktív formában elvégzi maga az oldal helyetted azt, amit eddig 5 ember végzett Kína és Amerika, vagy Magyarország, vagy Európa között, és meg tudod rendelni, és kiszállítják. És sokkal gyorsabb, sokkal olcsóbb, sokkal agilisabb maga a folyamat, és igazából rajtad múlik az, hogy mikor lesz terméked. Tehát, hogyha most ezt így végignézzük, és ezt a három adást egy kicsit fél percben kiértékeljük, akkor én azt tudom mondani, hogy beszélgettünk már startupokról 2018-ban, 19-ben is, tehát minden évben, amióta tartanak a műsorok, érintettük ezt a világot, és én azt gondoltam, hogy biztos, hogy eljön egy pont, ahol már nincs új a nap alatt, tehát, hogy most milyen ötletet fogsz még kitalálni, mert több ezer cég, több millió alkalmazott, és mindenki azon gondolkodik, hogy hogy lehet unikornis, és hogy tudja ő azt a fejlődési piramist előidézni az életébe, ami startupperként ugye azt jelenti, hogy nullából valami nagyon magas polcra jutsz el rövid idő alatt. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon rosszul becsültem meg, és ítéltem meg az utóbbi években ezt a piacot, mert hihetetlen kreativitással ötvözik már az ötleteket, tehát nem az történik, hogy akkor egyre kevesebb ötlet van, és a nagyok elkezdtek kicsúcsosodni, hanem jönnek fiatalabb gondolkozók, vagy jönnek olyan tapasztalt emberek, akik az összefüggéseket látják meg jobban, és a két startupnak az ötletét összegyúrják egy harmadikba, és már egy teljesen más értékajánlattal tudnak élni.
Azért a kövér kutyák, ha maradnak még, és azok hagynak valamit ott New York, ugye, utcáin, abból kéne valamit csinálni, arra kéne. Hát, biztos van már, de kéne valamit csinálni. Akár Budapesten is, az nagy biznisz lenne.
Valószínűleg bioüzemanyagot lehetne belőle gyártani. Gondolkodok, nagyon szívesen keresek egy olyan részpiacot, amiről tudunk gondolkodni. Valószínűleg kell majd maszk.
És a kecskéket is hozzá lehet tenni. És a kecskéket is hozzá lehet. Okay.
Igen, akkor sajtot is csináljunk.
25 leggyorsabban növekvő startup, 22-ben Rasztovics Dávid, Digitális Turizmus ZRT vezérigazgató. Köszönöm szépen.
Ez volt a Jövőnk világa. A műsor szakmai együttműködő partnere a digitalisan.hu hírportál. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.